30. fejezet. Másnap kora reggel Kato és Presutagus a nyírkos, füvön mászva, kilopakodtak az erdő szélére. A fák lankás domboldalon álltak, ahonnan a völgyben húzódó út felé nézve nyomát sem láttak a druidáknak, akik korábban beűzték őket a sötétségbe. Szemben velük másik erdős domb magasodott, melynek túloldalán a sikertelen fogoly szabadítási kísérlet helyszíne húzódott. Kátot fájdalom járta át az emlék hatására, de gyorsan száműzte a gondolatot, és arra összpontosított, hogy emlékezetébe vésse a tájat. A másik dombról jobb kilátásuk nyílhatott volna a nagy erődre, ezért Kato, jelezve Prasutagusnak mit akar tenni, egy sekély szorosra mutatott a domboldalon, melyet szinte teljesen benőtt a sünzanót és a földi szeder. A bozótos jó fedezéket nyújthatott, miközben leereszkednek a domb lábához, ahol vállalva a kockázatot, gyorsan át kellene rohanniuk az út túloldalára. Habár az ég tiszta volt, a tavasz még éppen csak beköszöntött, így a nap alig adott valami meleget ebben a napszakban. Mivel félt, hogy felfedezik őket, és mert kimelegedett, amikor átmásztak a bozótoson, Kato ekkor még nem reszketett, ám később, a domb lábához érve, már didergett a hidegtől. Aggódott, hogy Prasutagus talán félelemnek hiszi a remegését, ezért próbált úrrá lenni az izmain, de éppen csak sikerült mozdulatlanul tartania a végtagjait. A fejét alacsonyan tartva körbenézett a környező vidéken. A könnyű szél borzolt a fűtől eltekintve, semmi sem mozdult. Prasutagus ujjaival türelmetlenül dobolt a földön, és az út túloldalán húzódó erdőség felé biccentett. Kato beleegyezően bólintott, és mindketten átrohantak az út menti nyílt területen, majd bevetették magukat a fák árnyékai közé. Miután lekuporodtak, Kato hallgatózott, próbálva kideríteni, vajon észrevették-e őket, ám a fülében doboló vér miatt semmit sem hallott. Berángatta Prasutagust az erdő mélyére, át a sűrű hajnövényzeten. A talaj egyre emelkedett a lábuk alatt, míg végül felértek a domtetőre, ahol lerogytak egy moha és zúzmó borította kidőlt fatörzsre. Kato zihálva vette a levegőt, és hirtelen nagyon elszédült. Mindkét kezével meg kellett tartania magát, nehogy a földre zuhanjon. Prasutagus megfogta a fiatalember vállát, hogy megtámassza. Te most pihenj, római! Nem vagyok fáradt, hazudta Kato. Elfáradt ugyan, ám az éjség sokkal jobban kínoszta. Napok óta nem evett rendesen, és ennek hatásai most kezdtek megmutatkozni. Étel! Ennünk kell valamit! Prasutagus bólintott. Te maradj itt! Én keresek ételt! Rendben, de légy óvatos! Senki se vegyen észre, érted? Szá! Prasutagus összehúzta a szemöldökét a felesleges figyelmeztetés hallatán. Akkor most leléphetsz, mormogta Kato. Ne maradj el sokáig! Prasutagus búcsút intett, és eltűnt a dombtető fái között. Kato lekuporodott a földre, hátát a farönköd borító puha mohának vetve. Behunyta a szemeit, és mélyet lélegzett az erdő kellemes illatú levegőjéből. Az elméje egy kis időre kitisztult, és békésen pihent, hallgatva a madarak énekét. Időnként egy-egy állat motozását is hallotta, ahogy átvágnak az erdőn, ám a hangok gyorsan elhaltak. Egyetlen emberi hang sem hallatszott. Furcsa volt hosszú hónapok óta először teljesen egyedül lenni, és élvezte a magán nyújtotta különös nyugalmat. A kellemes érzés azonban gyorsan elenyészett, ahogy a helyzeten kezdett gondolkodni, amibe került. Makro elment, és Budika is. Csak Prasutagusszal maradtak. Az icenus harcos a vidékkel és a druidák szokásaival kapcsolatos ismeretei döntő fontosságúak. Azt állította, még az erődöt is ismeri egy kicsit, ahol Pomponia úrnőt és fiát fogva tartották. Az anyjához szaladó rémült kisfiú emlékképe nagyon felzaklatta. Átkozta magát, amiért nem ment vissza Aeliusért, annak ellenére, hogy az úton vágtató druidák bármelyik pillanatban odaérhettek a szekérhez. Talán sikerült volna elmenekülni a fiúval. Ebben ugyan kételkedett, de akkor is fennállt a siker lehetősége. Annak lehetősége, hogy Vespasianus és Plautius ne nézzék le, amikor beszámol nekik a történtekről. Épp eléggé mardosta az önvád anélkül is, hogy látná mindazok megvető tekintetét, akik kétségbe vonják a bátorságát. Az órák egyre csak teltek. Mikor a nap kezdte elhagyni delelő helyét, Kato úgy döntött, eleget pihent. Presutagusnak nyoma sem látszott, ezért az optió kezdett kisé aggódni. De semmit sem tehetett, amivel megsürgethette volna társa visszatértét, így aztán csak remélhette, hogy nem esett a druidák fogságába, és sikerült valami ennivalót találnia. Végig nézett a környező fákon, és kiválasztott egyet, ami rengeteg ága miatt könnyen megmászhatónak tűnt. Ágról ágra kapaszkodott felfelé, míg a fatörzs úgy el nem vékonyodott, hogy kezdett előre-hátra hajladozni a súlyától. Egyik kezével átölelte a törzset, majd széthúzta a vékony ágakat. Mivel teljesen elvesztette az irányérzékét, először nem látta az erődítményt. Aztán áttette a lábát egy másik ágra, próbálva az ellenkező irányba nézni, és lepillantott a folyó menti füves térségre. Észrevette a hidat, és tekintete követte az útvonalát egészen az erődig. Ismét félelemmel vegyes tisztelettel nézett végig a védművek sorain. Mennyi ember munkájába és hány évbe telhetett, mire a durotriges törzs felépítette ezt a hatalmas erődítményt? Vajon mennyi római életébe kerül majd az elfoglalása, amikor a légiók nyugat felé nyomulva ideérnek? Az ő légiója a második légió feladata lesz, hogy megrohamozza a védműveket. A csaták során eddig éppen csak sikerült legyőzniük a britonokat. Vajon képesek lesznek elfoglalni ezt a félelmetes erődöt? Kátó gyermekként olvasott ostromokról, de a sasok szolgálatában töltött ideje alatt még sohasem látta, milyen is a valóságban. Rettegéssel töltötte el a gondolat, hogy meg kell rohamozniuk azokat a magasba nyúló földsáncokat. Odalentről tompa puffanás hallatszott, amitől úgy megrémült, hogy kis ilyen elengedte a fatörzset. Az ágak között lenézve Prasutagus látta, ahogy őt keresi. A kidőlt fa mellett egy disznó teteme hevert, torkán véres sebbel. Ide fent vagyok, kiáltotta Kátó. Prasutagus hátrahajtotta a fejét és elnevette magát a fiatalember láttán, aztán az alsó ágak felé nyúlt. Ne, maradj odalent, mindjárt lejövök. Leérve Kátó elismerően pillantott a disznó felé. Honnan szerezted? Ha? Honnan? Mutatott Kátó a disznóra. Prasutagus végig tekintett a gerinc mentén, majd egy völgyet és egy másik gerincet imitálva mutogatni kezdett. Aztán abba hagyta a kézmozdulatokat, és a homlokát ráncolva próbálta kitalálni, hogyan is mutogassa el a következő részt. Ám hirtelen eszébe jutott a megfelelő szó. Tanya! Egy tanyáról hoztad? Prasutagus szélesen mosolyogva bólintott. Merre volt a gazdája? A briton harcos elhúzta a kezét a torka előtt. Ó, nagyszerű! Már csak ez kellett, dühöngött Kátó. Prasutagus megnyugtatóan felemelte a kezét. Elrejtettem hullát. Találja meg senki se! Ezt örömmel hallom. De mi lesz, ha valaki hiányolja majd? Akkor mi lesz, te ostoba? A harcos megvonta széles vállait, mintha ez nem az ő gondja lenne. Aztán a disznó felé fordult. Eszünk? Igen. Kátó hasa hangosan korogni kezdett. Mindketten felnevettek a hang hallatán. Eszünk, mégpedig azonnal. Prasutagus a tőrével gyakorlottan kibelezte a disznót, csillogó halomba rakva az ehető részeket. Aztán az egészet berakta a farunk üreges belsejébe. A májat meghagyta későbbre. Miután egy darab nedves mohával letörölgette a vért a kezeiről, neki látott ágakat gyűjteni. Nem gyújthatunk tüzet, szólt rá Kátó. Felfelé emelte a kezét, majd az erőt felé mutatott. Nem füstölöghetünk. A briton láthatóan sertés sültre számított, ezért egy pillanatra csalódottnak tűnt, amiért nyersen kell megennie a húst. Aztán vállat vont, és ismét előhúzta a tőrét. Levágott néhány csíkot a disznó hátszínéből, és az egyiket oda nyújtott a Kátónak. A húsdarabot rózsaszín vér és fehér hártya borította, ám az optió éhesen belemélyeztette a fogait a még meleg húsba, és kényszerítette magát, hogy elrágja. Miután ettek, Prasutagus belögdöste a disznó tetemet a farönkbe, melynek végét lefette néhány ággal. Napnyugtáig felváltva pihentek, aztán szürkületkor elindultak lefelé a lejtőn, magukkal cipelve a húst is. Egyre távolodtak az erődtől, míg végül rábukkantak egy kis mélyedésre, ahol egy kidőlt tölgyfa gyökerei jókora darabon kifordították a földet. Sok vesződtség árán száraz moha és kátó kovakövei segítségével sikerült egy kis tüzet csiholniuk. Miután a gyújtós kellően lángra kapott, óvatosan felszították a tüzet, és megsütötték a disznót. Kátó a melengető lángok vörösen izzó fényében ülve átkarolta a térdeit, élvezve a sercegő zsír és a sülő hús illatát. Prasutagus végül talpra állt és feldarabolta az ételt, jókora halom gőzölgő húst rakva a kátó melletti kőre. Addig ettek, amíg már egyetlen falatot sem tudtak lenyelni, aztán teli hassal mély álomba merültek. A következő két nap felváltva figyelték az erődítményt, ahova folyamatosan özönlöttek a törzsi harcosok. Szekerek és állatok is jöttek, köztük birkák, amelyeket annak ellenére tereltek ide a tavaszi legelőkről, hogy közeledett az ellés időszaka. A durotriges törzs nyilvánvalóan ostromra készült, ami azt jelentette, hogy hírét vették a közeledő ellenségnek. Ez az ellenség jelenleg csak is Róma lehetett, vagyis a második légió útnak indult. Kátó szíve hevesen lüktetni kezdett a gondolatra. Lehet, hogy a légionáriusok néhány napon belül körülveszik az erődöt, akkor pedig a druidáknak nem lesz hová menekülniük a fogjaikkal. Így a tábornok feleségét és fiát már csak arra használhatják majd, hogy előnyösebbé tegyék az erőd megadási feltételeit. Ha csak a durotriges törzs tagjai nem ugyanolyan őrültek, mint a druidák, és nem döntenek úgy, hogy az utolsó lehelletükig harcolnak Róma ellen. Ebben az esetben Pomponia úrnőnek és Aeliusnak nem sok esélyük van az életben maradásra. Kátó egyetértett Prasutagusszal abban, hogy a harmadik napon egyiküknek vissza kell mennie oda, ahol Budikától elváltak, mert ha a nő visszatér, akkor az legkorábban ekkora várható. Ezért Kátó átlapakodott az úton, és az erdő felé indult. Habár biztos volt benne, hogy vissza tud találni az úton, amerről jöttek, a fák furcsának tűntek a sötétségben, és nem találta az ezüstbánya romjait. Kereste a saját nyomait, de csak még jobban eltévedt. Ahogy múlt az éjszaka, az óvatosság helyét lassan átvette a sietség. A talpa alatt zizgett az avar, miközben áttört a bozótoson. Már azon volt, hogy Budikát szólongatva kiabálni kezdjen, amikor szemben vele egy sötét alak lépett elő az egyik fa mögül. Kátó hátravetette a köpenyét és előhúzta a kardját.
Miért nem fújsz meg inkább egy kürtöt, hogy felhívd magadra a figyelmet? Kuncogott Budika. Már azt hittem, épp rábukkantam Claudius egyik elveszett elefántjára.
Kátó egy pillanatig csak bámulta Budika árny alakját, aztán ideges nevetéssel leengedte a kardját, és mély lélegzetet vett.
A fenébe is, Budika. Jól megijesztettél.
Megérdemelted. Az unok a fivérem?
Remekül van. Az erődöt figyeli, ha csak nem ment el ismét tisznótenyésztő gazdákra vadászni.
Micsoda? Nem számít. Majd később elmagyarázod. De most hallgass ide. Nincs sok időnk, és valami igazán rettenetes dolgot kell elmondanom.